Hát ez egy igazi rendhagyó kezdete a gyűjtőnek itt a Trend FM-en. Bagosi Levente játszott az imént, és nem zongora művész, hanem színházi díszlettervező, és nem csak ő van itt a mai beszélgetés alkalmával, hanem felesége Szabó Dorottya is, aki viszont festőművész. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy ma egy ilyen hibrid beszélgetést csinálunk, és beszélgetünk Levente makettjeiről, színház makettjeiről, és Dorka festményeiről. De azért annyit árulj el, Levente, hogy mit játszottál ez imént?
Hú, most zavarba hoztál. Nem is tudom, hogy azt hiszem ez egy Bach, ugye? A gyerekeim játszanak különféle hangszereken, és a kíséreteiket szoktam időnként megtanulni. És pontosan nem emlékszem, hogy ez miből van. Egész biztos, hogy egy Bach. Van ennek egy fuvola szólama is. Majd egyszer itt van a Lenke, akkor úgyis eljátszunk.
Egyébként nagyon érdekes ez az egész hely, mert mint hát a lakásotok, ahol vagyunk, egy kicsit egy ilyen Kunstkammer hangulata van. Itt fel vannak stócolva Levente régi munkái, különböző színházi előadásokhoz készült makettek. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ilyen, mit tudom én, 30-40-szer, 50-szer, 60-as dobozkák körülbelül, most csak olyan nagyon durván mondtam, mindenféle méretben, és közben meg itt a szomszéd szobában, meg ott van Dorka műterme az elképesztő klassz festményekkel. Hogyan működik nálatok itt ez az együtt dolgozás? Mivel mind a kettő csendes munka, gondolom olyan nagyon nem zavarjátok egymást.
Hát egyáltalán nem zavarjuk egymást. Általában Levente kint dolgozik, szöszül a számítógépen vagy a munkaasztalánál. Én pedig, ha éppen tudok dolgozni, akkor bent csöndben festek, vagy ülök és gondolkodom. Úgyhogy nagyon ilyen szempontból harmonikus a munkánk.
Mind a kettő azért egy ilyen nagyon gondolkodós fajta munka, szóval Levente munkája is olyan, hogy gondolom nem úgy van, hogy megkapod, hogy most csinálj egy díszletet a Tartüffhöz, és akkor leülsz, és hip-hop kész a makett, hanem azon el kell gondolkozni, gondolom a rendezővel, meg egyáltalán bele kell mélyülni a darabba, és ugyanígy Dorkának is a képeid, amik egyébként nagyon érdekes határán vannak a figuralitásnak, meg az absztrakciónak, nagyon mély filozófiai, lelki témákat feszegetnek.
Amit én csinálok, az alapvetően egy alkalmazott művészet, tehát ilyen szempontból Dorkának nehezebb, mert ő neki saját maga a főnöke. Nekem meg nagyon sokféle, mindenféle szempontnak meg kell felelnem. Először hozzám vágják természetesen a szövegkönyvet, ismerkedjek meg a darabba, aztán a rendezővel való beszélgetés, aztán a színház lehetőségeit kell felmérni, akár pénzügyi, akár technikai lehetőségeit. Tehát én nagyon sok dologhoz kell, hogy igazodjak. De ezen kívül nagyon nagy szabadságom van.
Ebből is adódik, hogy ezek a makettek szerintem olyanok, mint egy-egy műalkotás, tehát én nem úgy nézek ezekre, mint valamilyen alkalmazott művészeti munkára, hanem mint önálló műalkotásokra.
Igen, volt egy ilyen célom is, hogy valamiféle emléket állítani az előadásnak, vagy tehát, hogy valami megmaradjon belőle, ami kiállítható. Ha már ennyit foglalkoztam vele, akkor olyan állapotba hozni, hogy egyrészt ne porosodjanak, jól lehessen tárolni őket, jól lehessen szállítani a különböző műhelyekbe, tervelfogadásokra. Tehát ez egy praktikus szempont is. Tehát ez nem az én mániám, hogy ilyen dobozszerűen vannak ezek elrakva. Ha nem ezt tenném, akkor gyakorlatilag itt egy káosz lenne a lakásban, és teljesen koordinálhatatlanná válnának a különböző makettek. Úgyhogy, és egy állványra kiállítva, szépen bevilágítva nagyon jól tudnak ezek kinézni, akár egy kiállításon is, vagy itt a szobában.
Szerintem erre visszatérünk, mert tavaly volt egy kiállítás, csak meg szeretném kérdezni Dorkát, hogy mivel ezek itt állandóan szem előtt vannak, ezek inspirálnak téged a munkád során?
Hát én gyakorlatilag együtt élek ezekkel a munkákkal, úgyhogy...
Már rájuk se nézel?
De viszont a teljes keletkezés történetüket ismerem, és ismerem a körülöttük kialakuló problémákat, kérdéseket, vagy konfliktusokat, tehát, hogy én velük létezem, és ezért önmagában egy-egy előadásnak a díszlete, az talán nem inspirál, viszont a Levente hozzáállása, ahogy ő gondolkodik egy térről, vagy ahogy megfogalmazza ezeket a csodálatos maketteket, tárgyakat, az mindenképpen hat rám, az az elmélyedés, az az alaposság, azt sokszor irigylem, amikor én nem találom azt az állapotot, hogy hogyan tudok koncentráltan dolgozni, és mondjuk ránézek Leventére, és nála meg azt látom, hogy milyen már megint mennyire jól tudja a figyelmét koncentrálni.
Ez bosszantó is tud lenni azért.
És akkor elirigylem, és próbálom utánozni. Úgyhogy...
És mivel neked nincsenek ilyen támpontjaid, mint Leventének általában, tehát nincs egy színházi rendező, vagy nincs egy dráma, ami kiinduló pont, te honnan veszed az ihletet?
Hát én a saját életemből és a környezetemből, vagy az általam megélt hétköznapi dolgokból, vagy ahogy megyek az utcán, és megtetszik egy régi gipsz motívum egy régi épületen, és azt mondjuk megjegyzem, vagy lerajzolom, vagy lefotózom, és megpróbálom hozzá igazítani, vagy hozzá kapcsolni a bennem kavargó érzésekhez. Tehát nyilván nekem nincs egy külső megrendelő általában többnyire, de vannak olyan sarokpontjaim, amiről úgy gondolom, hogy én beszélni vagy gondolkodni tudok, és akkor egészen egyszerű tárgyakat rendelek hozzá, ami viszont a jártomban, keltemben elém kerül, és akkor rögtön ezt a kettőt megpróbálom összehozni és felhasználni, és
életre kelnek ezek az épületdíszek, meg mindenféle motívumok egyébként természetesen, ahogy mindig szoktuk, a Facebook oldalán a rádiónak, majd publikálunk egy-két képet Dorkától, meg persze Leventétől is, egy-két makettet, úgyhogy nem csak így a levegőbe beszélve kell szerencsétlen hallgatóknak nyomon követni ezt a diskurzust. Visszatérve egy icipicirit még Dorka képeire, azért írjuk körül őket. Van egyfajta ilyen érdekes ez az antropomorfizáció, tehát az élettelen figurákat, épületeken életre kelted, és azáltal, hogy a saját érzelmi világodat átdesztillálod rajtuk, ezekből kialakul egy ilyen nagyon sajátos világ.
Hát igen, egyfajta új entitások jönnek létre, amelyeknek megvan a saját létjogosultságuk. Tehát nagyon sokszor van egy emberi arc motívum, ami ugye nagyon univerzális, rögtön felismerjük a legelemibb foltok segítségével, és ahhoz kapcsolok hozzá teljesen tőle független tárgyakat, vagy függetlennek tűnő tárgyakat, és aztán az egész összeérik, és egy új világ születhet ezekből a nagyon különálló dolgokból, amit a környezetemből gyűjtök, vagy amit megélek mondjuk a két lányunkkal, ahogy hatnak rám, ahogy az ő életük zajlik, és az leszűrődik az én világomba, az a sok öröm és persze nehézség. Úgyhogy ezek ilyen tulajdonképpen nagyon élethez kötődő és nagyon élettel teli munkák, miközben van egy hihetetlen átértságuk, meg egy ilyen semmihez sem köthetőség.
Van egy ilyen árkádiai hangulatuk. Igen, egyébként.
Egy ilyen furcsa. Attól, hogy nem annyira konkrétak, attól, hogy nem egy konkrét mondjuk utcarészletet látunk, vagy egy konkrét épületet, vagy éppen egy építészeti stílust, vagy egy egész meg pontosan ábrázolt tárgyat. Ettől valóban van egy szélesebb kapcsolódási felületük, hogy van, akinek egy bizonyos irány, vagy gondolatok jutnak róluk az eszébe, másnak meg valami egészen más, és számomra ez egy izgalmas dolog, hogy egészen sokféle értelmezés belekerülhet így, vagy kötődhet hozzájuk.
Mindjárt átugrunk a te műtermedben, ami pontosan 10 lépés lesz, és akkor konkrétan egy kép mellett folytasz szerintem ezt a magyarázatot, de még itt állunk Levente egyik makettje mellett, ami nagyon érdekesen néz ki egyébként.
Ez egy Shakespeare Hamlet.
Akkor ezért a sok csontváz.
Igen, Örkény Színházban van, még jelenleg is látható az előadás. Egy foci stadiont ábrázol a díszlet, és gyakorlatilag az összes helyszíne is az előadásnak. Minden díszletemben van valami kis interaktív dolog.
Itt most különböző kartondarabok kerülnek ki, ez volt és a mozog egy csontváz.
Síra, ahova Oféliát eltemetik a darab végén.
Nagyon-nagyon érdekes, és tulajdonképpen itt mit lehet tudni arról, hogy a többi csontváz, ők miért ücsörögnek a piros székeken a lelátón? Vagy ezt inkább a rendezőtől kérdezem.
Nem akarom spoilerezni az előadást, ezért inkább erről most nem térnék ki. Hát sok haláleset van, mint általában a Shakespeare művekben. A végére halomba halnak meg az emberek.
És egyébként ugye látjuk is, hogy itt van ez a sok-sok makett, és azon csodálkozom, hogy ilyenkor a színház ezeket nem Einstein-dolja? Akkor te ezeket a szépséges dolgokat befejezed, és nem akarják ezt az emberek, akár a rendező, akár a színészek valahogy megkaparintani? Én biztos, hogy meg akarnám.
Hát volt már olyan, nem szoktam odaadni. Tulajdonképpen az én feladatom addig terjed ki, hogy terveket, műszaki rajzokat készítsek, tehát gyárthatóvá tegyem az elképzelést, és szoktam az archívumukba otthagyni fotókat, rajzokat, tehát meg kell elégedniük ezzel.
És mi a szándékod ezzel a rengeteg megmaradt makettel?
Hát, szeretem, hogyha a közelemben marad a múltamnak egy kis darabkája. Tulajdonképpen olyanok ezek, mint valami időutazás, hogyha így ránézek, pontosan tudom, hogy melyik makettnél születtek a gyerekeim, vagy milyen családi tragédiák történtek, vagy tehát nagyon sok történet fűződik. Ezek ugye 2-3-4 hónapos átfutású munkák.
Az imént még mielőtt Dorkával beszélni kezdtünk az ő festészetéről, említettem, hogy 2021-ben Szegeden volt egy kiállítás a műveidből. Tehát legalább ide eljutottál, hogy nem csak magad nézegetett, hanem megmutattad a közönségnek így egybe őket. Tervezett, hogy itt Budapesten is láthatjuk ezeket? Láthatja a nagy közönség valamikor?
Többször is volt már Budapesten kiállításom. Hát azt hiszem az első az a Budapest galériában volt, aztán egész hosszan itt a Covid ideje alatt a Thália téli kertben, gyakorlatilag 2 éven keresztül kim volt az anyag. Sokan nem látogatták persze a járvány miatt, de és aztán mindenfelé az országban, most például a Dombovárra hívnak, a szülővárosomba, de volt Szegeden, merre is jártam még, Dorottya, segíts! Az Alegerszegen. Most Bukarestbe, jövő szeptemberbe, Kijevbe mentem volna, ha nincs ez a szörnyűség itt Ukrajna körül.
Mennyi időbe telik egy ilyen makett elkészítése?
Olyan 1 hónapig szoktam rajta dolgozni.
Egyébként mi úgy kerültünk kapcsolatba, hogy én kerestem egy kiállítási installációhoz segítséget, egy bankban díszletet kellett volna, illetve több színt elkészíteni, és ott akadt el a beszélgetésünk, hogy ez idő, hogy tényleg ez annyira sok idő megcsinálni, és olyan aprólékos munka. Egyébként egy színdarabnál ez hogy működik? Tehát hogy tudsz ennyi időt kapni arra, hogy ezt megcsináld? Hogy tudják ezt belekalkulálni időbe a rendező?
Én egyébként elég gyorsan modellezek, tehát nincs ezzel probléma. Olyan 1,5 hónap szokott a rendelkezésre állni. Magát a színház épületet azt nagyon gyorsan meg tudom építeni, hát ott nem kell gondolkodni. Az egy olyan 1,5 hét szokott lenni, és akkor a többivel kell bibelődni, kísérletezni, próbálkozni mindenfélével. Ugye ez egy kísérletezés, tehát nem az van, hogy rögtön elsőre oda tudom rakni azt a díszletfalat, ha nem próbálkozom, először még nincs teljesen kidolgozva, mutogatom folyamatosan a rendezőnek, hogy mire gondolok. Tehát abszolút egy ilyen hatástanulmányként indul a dolog, és aztán a végén persze nagyon precízen kidolgozom, tehát ott már a kis politúrozott bútorok, és nagyon sokszor van olyan is, hogy utólag fejezem be, tehát már megvan az előadás, belekerül valami olyan tárgy, amit én eredetileg nem gondoltam, de a próbák folyamán ez létrejött, és akkor utólag elkészítem és belerakom a makedbe.
Most azt kéne megkérdeznem, hogy neked melyik a kedvenc maketted, de helyett Torkát kérdezem, hogy melyik a kedvenc makettje Leventének?
Hú, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert én is ugyanúgy vagyok, mint a Levente, hogy mindegyik makethez tudok egy életeseményt kötni, ami velünk történt, amin átmentünk, ami jó volt, vagy nehéz volt. Hát most pont ez a Hamlet van itt előttünk, és hát én ezt nagyon szerettem, a csontvázakat, meg ezt a hangulatát, meg a darabot is nagyon szerettem.
Egy letisztult kortárs hangulat.
Igen, és ami ezt a Levente bátyja rendezte, és ez nagyon, nagyon megérintett annak idején, amikor láttam. Hát nagyon-nagyon nehéz lenne választanom. De azt a Finito címűt is nagyon szerettem, az 14-5 éve készült körülbelül. Nem, ott van fönt Levente talán.
Igen. Felnagyítva.
Igen. Barokk színházi portál, ilyen kulisszaportálos díszlet, azt nagyon bírom. De például van ez a Tartuff, ez a Molière itt. Igen.
Ez egy fehér.
Azt is, az is egy nagyon letisztult szobabelső, vagy a... de tényleg nehéz
választani. És Levente, neked is ilyen...
Nekem nincsen kedvencem. Mindegyikbe próbálok valami olyat kitalálni, ami miatt föl tudtam piszkálni a saját érdeklődésemet a darabbal kapcsolatban, vagy magával a díszlettel kapcsolatban. Tehát, hogy kedvem legyen végigvinni egész a bemutatóig. Az a legrosszabb érzés, amikor az ember a saját munkájáról azt gondolja, hogy teljesen érdektelen, és tényleg egy ilyen gája meló.
Ezért ezt így nehéz elképzelni a te munkádról.
Tehát mindig próbálok valami olyan vizuális poént belerakni, ami érdekel, hogy fog kinézni fölnagyítva.
És egyébként neked is ilyen nehéz megmondani, hogy melyik a kedvenc képed Dorkától, mint neki, hogy melyik a kedvenc makett tőled?
Hát én általában szeretem, amiket ő csinál, hogy kedvencem. Hát nagyon sok munkája van. Most ilyen szempontból még nem vettem magam elé őket. Nagyon sok kedvencem van.
Akkor nézzük meg azt, amit legutóbb festettél.
Jó.
Hogy egy kedvenc, ez a legutóbbi.
Mit ábrázol ez, Dorka? Röviden a hallgatóknak, aztán úgy is posztoljuk a Facebookra.
Jó. Hát ez egy nagyjából 170x140-es kép, tehát egy viszonylag nagy méretű munka. Alul egy furcsa arcot látunk, ami egyben egy növénynek, vagy valami...
Mandragóra.
Egy mandragórának, mondjuk lehet, vagy akár egy növénynek a gyökérzete, és ebből nyúlnak ki ilyen furcsa ágak, amiknek a végén csupa kis kéz van, kis emberi kezek, és kis pici ujjakkal próbálnak valahova elérni, vagy valami felé nyúlnak. Én segítő kezeknek neveztem el őket, mert valahogy azt érzem, hogy ez a sok-sok kéz, hát legalább van belőlük itt a munkán 20-30 azok, de mindegyik valahogy megpróbál valami felé nyúlni, amit majd meg tud fogni, meg tud kapaszkodni benne, és majd tovább tudja magát húzni ki a nehézségekből. Úgyhogy nagyjából én ezt érzem a munka kapcsán, ahogy ránézek, de hát persze miközben festettem ezt a képet, ez nyilván egészen prózai gondolatok foglalkoztattak, tehát hogy a színek hogyan épülnek egymásra, milyen a viszonyuk, vagy éppen a sötétebb foltoknak és a világosoknak az egyensúlya, vagy a kontrasztja, vagy az elmosódó, vagy éppen konkrétan jól értelmezhető formáknak az egyensúlya. Tehát, hogy én nagyjából ilyeneken szoktam agyalni, és aztán, amiután már a munka összeáll, és elkezdem kicsit hátralépve is figyelni, akkor jönnek be nekem is olyan asszociációk, amik aztán már nem ilyen technikai jellegűek, hanem ilyen másabb síkon mozognak. Itt nagyon érdekelt ezen a képen, hogy ez egy már korábban festett kép, tehát egy már valamiért már nem szeretett képemre került rá ez az új munka, és bizonyos elemeket meg akartam hagyni abból az előző képből. Volt egy arc itt alul, ami a mandragórának úgymond a feje, vagy a gyökér, és az az arcocska meg volt, és két kéz is volt a képen, ez, meg ez. Úgyhogy ez a kettő volt, ami elindított aztán azzal, hogy mit kezdjek ezzel az általam nem kedvelt munkával, és így formálódott aztán egy új meló, amit nagyon érdekelt, hogy egy ilyen furcsa ezüstös olajfestéket is használtam a figura körül, és annak a hol erőteljesebb, hol kevésbé intenzív csillogása, vagy éppen ahogy belekeveredik az alatta levő ilyen furcsa rózsaszínes alapba, és ahogy elkezd ilyen füstszerűen körbevenni ezt a kis lényt, ami ezen a munkán megjelenik, az nagyon érdekelt. Tehát, hogy legyen egy ilyen puha, testies, de mégis légies hatása a környezetnek, az nagyon érdekelt.
Egy nagy baj van, hogy lejárt a műsoridő, és ez épp csak arra volt elég, hogy itt belekukkantsunk egy másodpercre Bagosi Levente színház makettjeibe, illetve Szabó Dorka festményeibe, de szerintem visszatérünk, jó?
Oké, örülök, és várlak.
Köszönöm szépen a beszélgetést Bagosi Levente színház makett készítőnek, illetve Szabó Dorka festőművésznek, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, a műsor pedig ugyanebben az időpontban vasárnap 15:35-kor ismételjük, a mikrofonnál pedig Gerebán Kata volt.